Ünneplő gyülekezet Krisztusban, szeretett testvéreim! Hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által üzen az örökkévaló Úr mai vasárnap délelőttön. Azzal az igével, amit írva találunk Eszter könyvében a 8. rész első 6 verseiben. Istennek szent igéjét Eszter könyvéből olvasom a 8. rész első 6 verseiből. Kérlek titeket, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Azon a napon Adá Ahasvérus király Eszter királynénak, Hámánnak a zsidók ellenségének házát, és Márdokeus beméne a király elébe, mert elmondotta Eszter, micsodája ő néki. Lehúzza azért a király az ő gyűrűjét, amelyet Hámántól elvett, és adá azt Márdokeusnak. Eszter pedig Márdokeus tette Hámán házának fejévé. És tovább szóla Eszter a király előtt, és leborult annak lábaihoz, és sírt, és könyörgött, hogy semmisítse meg az agági Hámán gonoszságát és tervét, amelyet kigondolt a zsidók ellen. És a király kinyújtá Eszterre az aranypálcát, és Eszter felkelt, és megállta a király előtt. És mondta, ha a királynak tetszik, és ha kegyet találtam ő előtte, s ha helyes dolog a király előtt, és én kedves vagyok szemei előtt, irattassék meg, hogy vonassanak vissza az agági Hámánnak, Hameddáta fiának tervéről szóló levelek, amelyeket írt, hogy elveszessék a zsidókat, akik a király minden tartományában vannak. Mert hogyan tudnám nézni azt a nyomorúságot, amely érni az én nemzetségemet, s hogyan tudnám nézni az én atyám fiainak a veszedelmét. Eddig Istennek írott igény. Krisztusban, szeretett testvéreim, minden nép, amelynek van közösségi tudata, azaz történelme, viszonyul hozzá. Egy nép attól koherens közösség, hogy történelmi közös emlékei vannak, és ezzel az időben talán éppen visszatérően újra és újra azonosul, vagy éppen szembesül. Van egy téves képzett testvéreim, hogy a történelem az a történéseknek a sorozata. Pedig nem. Gondoljunk csak bele, hogy a primitív népek, akik évezredeken keresztül éltek valahol elzárva kis törzsi közösségekben, nekik is van történés sorozatuk, de nincsen történelmük. És egy kicsit félő, itt szeretném zárójelben megjegyezni, hogy a mai időben olyan irányt vett a gondolkodásunk, hogy ebben az értelemben primitívedünk, nevezetesen, hogy egyre kevésbé akarunk szembesülni, legalábbis van egy ilyen irányzat, hogy nem érdekes szembesülni a nagy közösségi tudattal, hiszen ma a személyi érdekérvényesülésnek a korát éljük. Nem tudjuk, hogyha egy éles történelmi helyzet adódna, hányan lennének, akik vállalnák azt a fajta létet, viszonyulást, amit éppen ezekben a napokban, mondjuk a márciusi ifjaknak a történésében látunk, ismerünk, visszaidézünk, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. Nem hogy a haza, hanem azt látjuk, testvéreim, hogy egyáltalán a lét olykor ebben a hazában nem annyira fontos, sokkal inkább a személyes egzisztencia. Hát ezek a dolgok, amelyek itt vannak, amelyekkel szembesülünk. Ha térjek vissza oda, tehát a történelem az nem a történéseknek a sorozata. Hanem közös dolgainkhoz való viszonyulás, és ezért szeretném hangsúlyozni, sohasem objektív, és nem is pártatlan. Nagyon kevés történész, de vannak már olyanok, akik beismerik, hogy a történelem az sosem objektív és sosem pártatlan, hanem mindig viszonyulás kérdése. Gondoljunk csak bele, testvéreim, van egy háború, és abban van egy győztes, meg egy vesztes. És ugyanahhoz az eseményhez kétféleképpen viszonyulnak. Pedig ugyanaz az esemény. Csak más a viszonyulás. Vagy van egy történelmi személyiség két szomszéd népnek az életében, erre is van tapasztalatunk. És más a viszonyulás. Ugyanahhoz az emberhez. Tehát sosem objektív, sohasem pártatlan. Ez az illúzió van, hogy van pártatlan, objektív történelem szemlélet. Nincsen, testvéreim. Viszonyulni kell érzelmileg. Mert ez adja pontosan a történelemnek a töltetét. A közösségi tudatot. Vannak népek, akiknek ennek hiányában nagyon fontos, hogy mitológiákat építsenek fel maguknak. És nagyon jól el tudnak ebben helyezkedni, és természetesen lehet vitatkozni annak a tényszerűségével, de hogy ezek milyen fontosak egy nép tudatában, arról már kevésbé. Ahhoz, amihez viszonyul, akár az ember kisebb vagy nagyobb közösségekben, az mind-mind történelem. És ez a viszonyulás így hangzik a mai igében, ezért gyönyörű. Figyeljünk csak! Mert hogyan tudnám nézni azt a nyomorúságot, amely érné az én nemzetségemet, és hogyan tudnám nézni az én atyám fiainak, az én testvéreimnek a veszedelmét? Érdekes könyv az Eszter könyve, Isten neve egyszer sem fordul elő ebben a könyvben, és még csak nem is egy személy köré épül fel az egész történet, ugye Eszter köré, aki a könyvnek a névadója, és aki az elbeszélés szerint a perzsa királyi udvarban királyné lesz, hanem egyetlen esemény köré építi fel a Szentíró a történetet, ahogy hallhattuk ezt a Biblia olvasás rendjén, a Purim ünnepe köré. Ez egy örömteli ünnep az ószövetségi választott népnek az életében, és ennek az ünnepnek a történelmi hátterét jelzi, jelenti ez a történet. És nagyon érdekes, hogy egy alapvetően örömünnep mögött egy hatalmas történelmi dráma rejlik. És az a könyv, illetve a könyvnek az egész íve épp az, hogy hogyan nő az emberi indulat, itt egy embernek az indulata történelemmé, és torkollik majdnem tragédiába. Egy-egy elvetemült emberi gondolat. És megint zárójelbe szeretném megjegyezni, erre megint van tapasztalatunk a 20. században, amikor egy-egy elvadult történelmi személyiségnek a vad víziói felnőnek egész történelmi katasztrófákká. De nem erről szeretnék beszélni, hanem arról a drámáról, amely ott a perzsa királyi udvarban megtörténik, de most mégis ez az igeinket óhatatlanul közelebb visz ahhoz a történelmi emlékezethez, és benne a legnagyobb ünnepünkhöz, nemzeti emlékezetünkhöz, március 15-éhez, a magyar szabadságharc talán legszebb eseményéhez. És erre nézve szólal meg nekünk az ige. Pedig látszólag ebben a történelmi eseményben sincs benne Isten, ahogy nincs benne Isten neve az Eszter könyvében. És mégis Van három olyan mozzanat, több is, de hármat szeretnék kiemelni, testvéreim, amely nem csak történelmi, hanem üdvtörténeti kitekintésű. Ebben a történetben, és szeretném, ha üzenetté lenne a gondolatainkban és a szívünkben. Mindenek előtt az, hogy van valaki, aki szeretné rátenni a kezét az emberek életére. Olyan népnek szeretné látni őket, amelyik mindenben engedelmeskedik, amelyik felnézi és amelyik isteníti őt. Hatalmában szeretné tudni ezt a népet, ezáltal idomítani, játékszerévé tenni, úgy élni és úgy gondolkodni, hagyni, ahogy ő szeretni. Ez a bizonyos Hámán itt ebben a történetben, aki egy különös privilégiumot nyer a királytól, és attól kezdve a saját gondolatai szerint építi fel azt a jövőt, amelyben szeretné látni, hogy mindenki aláveti magát neki, és éppen az szúr szemet, hogy van egy ember, egy Márdokeus nevű ember, akinek aztán kikutatja az eredetét is, hogy honnan származik, aki nem hajlandó fejet hajtani és térdet hajtani előtte. És éppen ezért először csak finoman üzen neki, aztán megpróbálja őt teljességgel megsemmisíteni. Vagy betörni, vagy megsemmisíteni. Játékszerévé tenni, és ha pedig kedve tartja, akkor elpusztítani. És nem veszük észre, testvéreim, nagyon sokszor épp ebben a hamis, úgynevezett függetlenített világszemléletünkben, a modern korban, hogy ma is itt van ez a hatalom és ez a valóság, amelyik megpróbál betörni, néha arctalanul, máskor arccal megjelenve, egyetlen nevet adhatunk nyugodtan neki, a gonosz. Amely itt van, amelyik nagyon szépen, finoman idomít, és azt szeretné, hogy az ember, az emberi gondolkodás az úgy működjön, ahogy ő ezt megkívánja, leboruljon előtte. A nagy általa épített templomokban, kívül és belül. És feladja mindazt, ami személyi, feladja a nemzeti tudatát, feladja a hitvallási tudatát. Mindent feladjon, egyet tegyen, ott leboruljon előtte és imádja. Mert ennek a hatalomnak hiszi ő, minden lehetséges. Nem csak az, hogy idomítson, gondolatokat formáljon, hanem hogyha szükséges, akkor összetörjön. És elhiteti. Ezért van, hogy olyat hallunk, hogy olyan világban élünk, mókuskerékben, amelyből nem tudunk kiszállni, nem mehet az ember ellene. Testvéreim, ha így gondolkodtak volna az elődeim, soha nem lett volna forradalom. Mert nem lehet ellene menni, nem lehet ellene tenni. Ha nem lett volna valami belső, olyan mozgató erő, amely fölül keretedik a félelmen, a létnek a bizonytalansága. Ha nem lett volna az a fajta tartás, amelyben nem hajtanak fejet, ami elődeink a gonoszság előtt a végtelenségig, és nem adják meg magukat feltett kézzel, akkor ma nem lenne, amiről emlékezni. Ez a történelmi tudat. De mélyebben volt valami, testvérei. Volt egy olyan lelki tartás, nevezzük így, volt egy olyan hit és bizonyosság, amely tudta, hogy jöhet valami. Jöhet egy olyan erő, amely elpusztít, megsemmisít fizikailag, elvehetik földjeinket, elvehetik országunkat, egy valamit nem vehetnek el tőlünk. Az életet. S ha elveszik az életet, akkor Isten újra teremti ezt az életet. A jövőt, az üdvösséget. És ez a bizonyosság, amely hajtotta az életet mindig a pusztulással szemben. Van valaki tehát, aki szeretné rátenni a kezét az ember életére. És nagyon sokszor rá is tudja az a döbbenetes, hogy ebben a modern korban, amiben élünk testvéreim, önként adja fel az ember az életet. És az életteret. Ha körülnézünk, és erre most nem akarok kitérni, mert nem alkalmas az ige hirdetés, döbbenetes az, hogy hogyan adja fel az ember a maga terét, a maga életterét. És szép lassan kivonul mindenből, nagy-nagy panaszkodások közepette, ahol az élet lenne, ahelyett, hogy szembe menne mindazzal, ami az élet ellen van. Az élet ellenében az életet szegezni oda, nem, inkább nem vállal nyomorúságot. Mondja ő. A megmaradás helyett, az örökségvállalás helyett inkább elmegy, és azt mondja, fontosabb nekem a személyes boldogulás, mint az, hogy vállaljam egy nép, egy sokat szenvedett, s talán még szenvedő népnek is a jelenét és a jövendőjét. Nagyon érdekes ebben a történetben, ugye ugrottunk a harmadik résztől a nyolcadik részig, hogy időközben ezt a Hámán által elindított rossz akaratot, Eszter királyné helyzetbe való kerülése, és az ő nagybátyjának, Márdokeusnak a közben járása személyes sorsukat illetően megoldja. Ők mentesülnek a büntetés alól. Úgy is mondhatnánk, hogy megszabadultak. És akkor halljuk ezt a nyolcadik részt, és ebben ezt a nagyon fontos igét, amit hallottunk itten. Mert az rendben van, hogy a mi személyes sorsunk olyan, amilyen, és rendbe jött. De azt mondja Eszter, mert hogyan tudnám nézni azt a nyomorúságot, amely érni az én nemzetségemet, és hogyan tudnám nézni az én testvéreimnek a veszedelmét. Mindegy nekünk, hogy mi történik a testvéreinkkel. A közösséggel, amelyhez tartozunk, amelyből vétettünk, amelynek léte, gondolkodása, akarjuk vagy nem akarjuk, akkor is meghatározó. Mindegy ez. Lehet, hogy rá akarja tenni valaki kezét az életünkre, és elhitetni velünk, hogy ma az egyetlen lehetséges létmód az a személyes érvényesülés. És a közösség, nemzet, nemzeti hovatartozás tudat az ma már közömbös. Testvéreim, a nagy kérdés ez, vajon mindegy-e? Nyugodtak lehetünk-e, ha bármi megtörténhet a mi testvéreinkkel? A második, ami üzenet üdvtörténeti kitekintéssel, az pedig az, hogy amikor egy ilyen helyzet van, hogy szeretné valaki rátenni, a nagy gonosz szeretné rátenni a kezét a gondolkodásra, a közösségi létre, akkor jön valaki, aki beáll, akinek nem mindegy, hogy mi történik, és belép ebbe a történetbe. Az előre lerendezett és úgymond elfogadott történetbe, amelyre van egy királyi meghatalmazás és pecsét, egy olyan levél, amelyről kiderül később, hogy visszavonhatatlan, hiszen egy királyi kiadott ediktum az visszavonhatatlan. És mégis jön valaki és belép ebbe a történetbe, egész egyszerűen azért, mert szereti az embert. És nem akarja, hogy az ember szolgaságban maradjon. Nem akarja, hogy valaki olyan tegye rá a kezét, a gondolatára, az egész mozgás terére, aki majd játszik vele kénye és kedve szerint, ha akarja, fölemeli, hanem pedig engedi elsüllyedni, és végül a halálban látni. Ez a valaki belépett a történetbe. Abba a történetbe, amely sokszor a romlásnak lenne a története, és ezért van, hogy amikor ez az erő megjelenik, akkor már fölemeli az ember a fejét. És azt mondja, hogy létezik az emberi létnek egy olyan minimuma, amely alá már nem megyünk be, mert akkor már nem vagyunk emberek. Isten képére teremtett valóságok, nem alkuszunk meg a gonosszal a végtelenségig, s a szükséges, mindent oda teszünk, legvégül az életet is, hiszen tudjuk, hogy azt nem vehetik el. Ne attól féljetek, mondja Jézus, akik az életet elveszik, hanem attól féljetek, akik nem csak azt veszik el, hanem akik oda vetik a létet a gyehenna tüzére. Ez a valaki belépett. Belépett az emberi történelembe. Szabadítóként, megváltóként. Aki átírta az előre a gonosz által lejátszottnak hit történetet, és megmutatta, hogy a gyengeség által, a szenvedés által, a mélységek által lehet az új élet. És erre lehetséges van, hiszen az, aki meg tudja hozni az atya szerint, az atya akarata szerinti áldozatot, és végigmegy, ha szükséges, ezen az úton az elnyeri a dicsőség koronáját. Ezért közben jár. Félretesz mindent, félreteszi azt, hogy ő neki megvan a megváltása, a szabadulása. Hiszen még bele sem kellett lépnie az emberi történetbe, ő ott ült az atya jobbján időknek előtte, örök időktől fogva, hogy a Szentírás mondja, és mégis amikor látta elveszni az embert, akkor ott hagyta mennyei dicsőségét, és belelépett ebbe a világba, hogy az övéért harcba szálljon, és ne engedje oda a romlásnak és a pusztulásnak. Félretesz mindent, félreteszi azt, ami neki személyesen jól lenne, felveszi az emberi alakot, lejön ebbe a világba, és nem csak felveszi az emberlét minden mélységét, hanem elmegy szenvedni egészen a keresztig, hogy ebben új életet adjon az övéinek. Nem önmagára néz, hanem arra a népre, arra a nemzetségre, amely elesett. Mert hogyan tudnám nézni azt a nyomorúságot, amely érni az én nemzetségemet, és hogyan tudnám nézni az én testvéreimnek a veszedelmét. Áldozatot vállal az Isten fia, aki belép, hogy ebben az áldozatban nemzedékről nemzedékre lehetőség legyen megújulni és életet nyerni. És az övéit is beállítja ebbe a sorba, hogy megtanulják az áldozatvállalásnak a gyönyörűségét, a terhek hordozásának szépségét, mert aki ezen az úton jár, ismeri nem csak a pillanatnyi nehézséget, hanem a végső győzelemnek a dicsőségét is. És harmadszor végezetül van még egy mozzanat ebben a történetben. Nevezetesen az, hogy a törvény, a királynak a törvénye visszavonhatatlan. A 8. versben, amelyet nem olvastam fel itt a 8. részben, van szó szerint így benne, hogy a király nevében, az írás, amely a király nevében van írva, és a király gyűrűjével van megpecsételve, vissza nem vonható. A törvény, amelyet Isten belevésett a két kőtáblába, vissza nem vonható. És épp azért, akik a törvény ítélete alá esnek, mert nem felelnek meg a törvénynek, azok vesztésre állnak. Testvéreim, az Isten törvénye vissza nem vonható. Itt van örökérvényűen ma is az emberiség jelenében, függetlenül attól, hogy hogyan viszonyul hozzá az ember, legfennebb, aki úgy viszonyul, az ítéletet von az életére. És ekkor gyönyörű, mert ebben a történetben az van, hogy itt lép be a közben járó. Aki azt mondja, hogy ezt a törvényt visszavonni nem lehet, elismeri ő is, hanem ezt a törvényt be kell tölteni. Az igazságot végig kell vinni. Az ítéletet vállalni kell. Mert ebben az ítéletben válik nyilvánvalóvá az Isten igazsága, hogy a gonosz büntetést érdemel, a jó pedig jutalmat. De ebbe az ítéletbe, amelyet nem bírna ki az ember, belelép az Isten fia, aki magára veszi ezt az ítéletet teljességgel, azért, hogy akik mögötte állnak, akik az övéi megszabaduljanak, és életet nyerjenek. Emlékszünk talán Jókai Mórnak a Kőszívű ember fiai című regényére, és abban a három varadrai testvérre, és azok közül az egyik, aki látszólag a legtutyamutyább, a legmegalkuvóbb volt életének egy adott pillanatában, és nem véletlen Jókai hithű református, Bibliát ismerő ember, bevállalja a helyettes áldozatot azért, hogy a testvére és annak családja éljen és megmaradja. Testvéreim, van valaki, aki bevállalja. Értünk. Az ítélet mindenfajta mélységét azért, hogy az övéi éljenek és megmaradjanak. Ő töltötte be életével és halálával ezt az ítéletet, hogy megszabadítson, szabaddá tegye az övéit, az őt követő élet lehetőségére. Ez a szabadság csatol vissza mindig, mert ahogy említettem, ma nem a nagy áldozatok korát éljük, testvéreim, hanem sokkal inkább a személyes érvényesüléseknek az idejét. És ez visz vissza mégis bennünket. Ez az örökkévaló, egyszeri és tökéletes áldozat, hogy emlékezzünk, hogy viszonyuljunk ahhoz a történéshez, vagy azokhoz a történésekhez, amely nemzetünk emlékezetében benne vannak. Mert ha az Isten bölcsessége úgy tartotta, hogy mi magyarként éljük, és magyarként maradjunk meg, akkor biztos, hogy valamit akart ezzel. Mert Isten szeretne valamit, hogy ezen a helyen, itt a Kárpát-medencében, a világnak ezen a részén, ahol élünk, jelei legyünk abban, hogy vállalni tudjuk azt a létet, abban a szabadságban, amelyet Krisztusban nekünk ajándékozott, azt a létet, amely előttünk van. És az emlékezés visszavisz nem csak addig, hogy megmérjük újra és újra önmagunkat a történelem emlékezetében, hanem, hogy engedjük történni szabadon az Istent önmagunkban, ezekben az időkben is, és merjünk áldozatot hozni és vállalni, és megtanulni azt, hogy a személyes érvényesülésen túl mégiscsak van valami, ami szebb, gyönyörűbb, magasztosabb, mondjam el ki ezt a szót, Krisztusibb. Mert hogyan tudnám nézni azt a nyomorúságot, amely érni az én nemzetségemet, és hogyan tudnám nézni az én testvéreimnek veszedelmét. Szentlélek által ezt a szabadságot kívánom a testvéreknek, amely szabadság nem más, mint áldozatvállalás közösségi dolgainkért, Isten és nemzetünk ügyéért. Amen. Áldunk és magasztalunk téged, örökkévaló atyánk, hogy felemelted sokszor a fejünket a szolgaságból, és mikor úgy tűnt, hogy minden összeomlik körülöttünk, mikor úgy tűnt sokszor, hogy elveszett a tudat, a közösségi tudat, a hit, a remény. Akkor váratlanul valahonnan mélyből feltámadt egy nemzedék, amelyről nem is gondoltuk, hogy képes lesz újra fogalmazni a történelem különös fordulópontjain közösségünk ügyeit. De tudjuk, hogy mindez azért lehetett, mert te sokszor névtelenül mégis ott vagy a háttérben, és kegyelmet felragyog, nemzedékről nemzedékre rajtunk, hogy a fiad Jézus Krisztus által közénk hozott szabadságban, mikor levetünk benne minden félelmet, újra tudjuk fogalmazni létünk fontos kérdéseit. Nem csak a személyes érvényesülését, hanem közösségi dolgaink imádságban és jó cselekedetben való hordozását. Köszönjük azt, hogy vannak ünnepeink, és ilyen ünnepeink vannak, melyre örömmel és örömben tekintünk vissza. Hogy vannak győzelmek, és ezt a győzelmet semmi, de semmi nem tudja megfakítani. Mert tudjuk azt, hogy a végső győzelem a te fiad Jézus Krisztusban úgyis a miénk. Csatákat veszthetünk, de a végső nagy győzelem azé, aki ő benne hisz, és megmarad. Különösen imádkozunk azokért most, egy családért, aki emlékezik, nem csupán a nagy közösségi emlékezetben a nemzet történéseire, hanem 10 évvel ezelőtt kilépett szeretetre a családból, feleségre és édesanyjára. Értük is imádkozunk, hogy megmaradhassanak a te szeretetedben és a te szövetségedben úgy, hogy elköteleződjenve maradjanak a nemzet közösségében is. Őrizd a szívüket, emléküket, szeretetüket. És különösen imádkozunk most egy testvérünkért, aki közülünk való, aki súlyos balesetet szenvedett, akiről nem tudunk minden, de hisszük, hogy te a mennyei atya, kegyelmedben hordozod őt, őrizd meg, óvd, gyógyítsd, hozd vissza közénk kegyelmedből. Imádkozunk szeretteinkért, közel és távol lévőkért, imádkozunk népünkért, magyar nemzetünkért, imádkozunk újraépülésünkért, a remény megtalálásáért, vállalásáért, s ha valamit elfelejtettünk volna, fogadd el most, mikor csöndben eléd teszünk, ölelj át mindannyiunkat, hogy a tiéd lehessünk, a te fiad Jézus Krisztus által. Amen.